Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre, a mai vasárnapra, Böjt negyedik vasárnapjára, ige hirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, a negyedik fejezetben, a 21. verstől a 31. versig a következőképpen. Mondjátok meg nekem, ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Ezeket átvitt értelemben kell venni, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül, ez Hágár. Mert Hágár a sínai hegy, Arábiában, megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk. Mert megvan írva, újjong, te meddő, aki nem szültél, vigagy és örvendj, aki nem vajudtál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. Urunk, szentelj meg a te ígéddel, a te ígéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Látszólag ezek a jól összeállított igék, amit az óegyházi atyák elénk tárnak, ami perikópa rendünk szerint, a perikópa egy görög szó is azt jelenti, hogy körbevágott, vagyis amit kivágtak magyarázat céljául. Nos, ezek az igék úgy néz ki, hogy itt Böjt negyedik vasárnapján valahogy nem igazán a mának szólnak. Mit tudunk mi kezdeni ezekkel a mondatokkal, melyekben ott van Hágár, a rabszolganő, és ott van majd az ígéret gyermeke is, Izsák. A Hágártól, a rabszolganőtől született fiú, Iszmáél, és az ígéret gyermeke, Izsák közötti ellentét, egy nagy feszültség még a mai világban is, hiszen az iszlám hívőknek az ősatja ez a fiú Hágártól, Izmáél. Miről van szó ebben a mai igénkben? Tulajdonképpen semmi másról, mint a szövetségről. A szövetség, amely nagyon fontos az egyén számára, de fontos ugyanúgy különböző országrészek, sőt, különböző országok között is. Ha nincs szövetségben az ember, akkor hamar elbizonytalanodik. Tessék megnézni, hogy amióta jegyzik a világ folyását, történelmét, azóta mindig hallhatunk olyanról, hogy valaki megtörte a szövetséget. Valami jobbért, valami másért. És természetesen a szövetség másik oldalán álló így veszteséget élt át. A szövetség, amely mára kiveszett az emberek fogalmából. Az emberek gondolatai nem röpködnek a szövetség körül. Magyarázni kell, hogy miből származik ez a szó, szövetség. Ahogyan régen összefonták a szálakat, összeszőtték, nos, olyan egységes a szövetség szétválaszthatatlan. Mára nem szövetségben gondolkodnak az emberek, hanem szerződésekben. A házassági szerződések korát éljük. Szakjogászok erre specializálódtak, hogy leírják, kinek milyen jogai és milyen kötelezettségei vannak a házasságon belül. Sőt, azt is leírják, hogyha véletlenül válás következne be, akkor a feleknek milyen jogaik és kötelezettségeik vannak. Ez körülbelül úgy néz ki, minthogyha egy tervhez, egy szép családi háznak a tervéhez rögtön mellékelnénk a bontási tervet is. Még groteszkebb, hogyha azt mondjuk, ha építeni akarunk egy templomot, rögtön ott van mellette a bontási terv is. Az ember, amikor szövetséget köt, akkor távlatokban gondolkodik. Nem azon jár az esze a szövetség kötőnek, hogy mikor rúghatja fel ezt a szövetséget. Az ember egy különleges teremtmény, azonban akkora szabadságot kapott, hogy a szabadságával nem tud mit kezdeni. Pontosabban nem él a szabadságával, hanem visszaél. A szabadságot azért kapta az ember, hogy sikerüljön neki a saját életében megvalósítani, létrehozni az Isten képűséget. Hogy megcsillanjon az ember életében az Isten akarata, szeretete. Hogy azt mondja a világ, ez az ember Isten fiú, istenes. Ez az ember azt éli, amit mond. Tessék megnézni, hányan vannak ebben a mai világban, akik egészen mást mondanak, és egészen mást élnek. Nem hitelesek, nem autentikusak, ahogy szokták mondani ezek az emberek. És ezt mindenki nagyon hamar észreveszi. Lehetséges, hogy a gyülekezet nagy része, a szószék alatt ülők nem rendelkeznek teológiai képzettséggel. De néhány prédikáció után meg tudják állapítani, hogy a papjuk a prédikációt hiszi, vagy nem hiszi. Szívből, vagy színből mondja. Mert hogy a szabadság az egy olyan csodálatos szó, amiért az emberek képesek barikádra is menni, mégis az Istentől kapott szabadsággal olyan nehezen tud az ember élni. Az ember a szabadság jelszavával nem él, hanem visszaél. Zászlajára tűzi, és a szabadság jegyében azt hangoztatva szabadosságra alakítja életét. Tessék megnézni, ez a mai világ, hogy harsog minden csatornáján keresztül a liberalizmusról, ami önmagában egy jó eszme volt. Valami jobbat akart a meglévő állapotnál. Ez is az első jelentése. Csak hát a liberalizmus átcsapott libertinizmusba, vagyis az erkölcsi törvények kötelező erejét tagadja a libertinizmus. Ezt éljük most át. És hogy milyen válságba sodorja az embert a szabadosság, azt majd megtapasztalhatjuk, vagy már most is tapasztaljuk. Mert hogy a társadalom az szövetségről szól. Szövetség, ahogy a fonalak egymásba akaszkodva egy szövetet alkotnak, és minél erősebb a szövés, annál erősebb az anyag is, annál többet kibír, ugyanígy kellene a társadalomnak is felépülnie. De a társadalom nem a szövetségben gondolkodik. A társadalmunk, ez a mai, és nehogy azt gondolja valaki, hogy most aktuál politizálni szeretnék, Az egész világon nem szövetségben gondolkodik az ember, hanem szerződésben. Szerződésben, vagyis mindenkinek joga van ahhoz, hogy úgy alakítsa az életét, ahogy akarja. Mindenkinek joga van, akár a társadalommal ellentétesen is megélni az életét. Csak hogy minden egyes ember az emberi közösségnek a része. Tessék megnézni azokat a társadalmakat, ahol felborult már a generációk közötti szövetség. A generációk közötti szövetség a legnagyobb, a legerősebb. Ha ez nincs meg, akkor egy társadalom bukásra van ítélve. A generációk közötti szövetség az azt jelenti, hogy szülők átadják a gyermekeiknek azt a tudást, amit ők a szüleiktől kaptak. A nagyszülők átadják azt a tudást, azt a tapasztalást, amit ők a nagyszüleiktől hallottak. És így kétszeresen is nevelődik a gyermek a szüleitől, a nagyszüleitől. Ha megnézzük ezt a mai világot, akkor azt látjuk, hogy nincsenek nagy családok, mert felbomlott a generációk közötti szövetség. Könnyű lenne az egyik vagy a másik félre ráhúzni azt a bizonyos lepedőt, és aztán mindenfélét mondani. Nem ilyen egyszerű. Nem ilyen egyszerű a dolog. A szövetség kötéshez kell egy erő. Egy külső erő. Magától a fonalak sem állnak egy szövétnek ki össze. Szükséges hozzá az a kéz, amelyik az ügyességével, az erejével egybe szerkeszti, egybe szövi ezeket a fonalakat. Az igazi szövetségben ott van az Isten. És ha az Isten hiányzik a szövetségből, akkor az a szövetség nagyon gyenge. Lehet az államnak kikényszerítő ereje a szövetséggel, a szerződéssel kapcsolatban, de a szövetség az valami egészen más. És amikor én megházasodtam, akkor nem szerződésben gondolkodtam, hanem szövetségben. És azt gondolom, hogy minden ifjú szerelmes szív szövetségben gondolkodik. Hogy mégis ezek a szövetségek oly sokszor bukásra vannak ítélve, ennek oka az, hogy nincs ott az Isten. Látszólag nem sok közünk van nekünk ezekhez a történetekhez, Hágár és Sára történeteihez, a két szövetség példájához is mégis olyan sok. Mert hogy az embernek kell az Istennel való szövetség. Az ember úgy alakult ebben a világban, az ő sorsa, hogy szüksége van az Istenre. Ha nincs ott az Isten, akkor megüresedik az ember. Tessék megnézni, olyan sajnálattal nézhetjük ezeket a fiatalokat, akik őszintén keresik a tartalmat, és aztán mégsem sikerül nekik megtalálni. És akkor valamit szeretnének, valami pluszt, valami többletet, de nem jutnak el csak odáig, hogy esetleg átlukasztja a fülét, és a piercing mellé betesz egy keresztet is. Az már különleges eset, ha egy fiatal eljut oda, hogy ne a fülében hordja a keresztet, hanem a szívében. Szabadság. Gyönyörű szó, és mégis az ember nem tud élni vele. Pál, amikor a Galatákhoz írja az ő gondolatait, akkor elvonatkoztat. És azt mondja, hogy nézzétek meg Hágár példáját és Sára példáját. Az egyik az Ószövetség, a Sínai hegyi szövetség, a másik az Új szövetség, az ígéretnek a szövetsége. Hogy tudnélik, az Isten majd elküldi a Messiást. Az Isten szövetséget kötött az ő népével, és azt mondta, ha betartod a törvényt, akkor tartalmas életed lesz, akkor emelt fővel jöhetsz hozzám. Tessék megnézni, akár csak a 10 parancsolatot, nem azt a 613 parancsolatot, amiből 365 tiltás van, a maradék pedig rendelkezés. Nem a 613 parancsolatról beszélek, csak a 10 parancsolatról. Tessék megnézni a 10 parancsolatot, hogy mennyire tudja az ember betartani. Semennyire. Minden egyes parancsolat ellen vétkezik az ember. Ha nem fiatalabb korában, akkor idősebb korában. De vétkezünk minden egyes parancsolat ellen. Lehetséges-e akkor ezt az első szövetséget betartani? Egyeseknek talán igen. Akik annyira istenesen jártak, két ember legalább volt a Bibliában, az egyik Énok volt, aki annyira istenes életet élt, hogy magához ragadta az Isten, a másik pedig Illés. Nem sok. Ők megmaradnak, azt hiszem, a kivétel erősíti a szabályt gondolatkörében. A többieknek nem sikerült. Ezért az Isten azt mondta, hogy megkönnyörülök az én népemen, az emberen, és segítek rajta. És ezért valóra válik a másik szövetség, az ígéret szövetsége, amelyben elküldi a hatalommal felkentett a Krisztust, a Messiást, akinek van hatalma arra, hogy szövetségre lépjen az ember az Istennel. Egyedül a Messiásnak van hatalma arra, hogy kibékítse a mi szívünket az Istennel. Mert hogy az ember ebben a világban úgy él, hogy perlekedik a jó Istennel. Halljuk be őszintén, mi is perlekedünk. Okot találunk számtalant az életünkben. Miért engedted, Istenem, ezt vagy azt? Miért vetted el szeretteimet? És tudjuk sorolni a listát tovább. Arra már nem is gondolunk, hogy az Isten Isten, és az Isten úgy is tud adni, hogy közben elvesz. Az Istennek a csodálatossága az, hogy ebben a világban a rosszat is jóra tudja fordítani. Teljesen mindegy, hogy a körülöttünk lévők akarnak-e rosszat velünk tenni, vagy mi magunk forraljuk a rosszat, néha magunk ellen, az Isten a rosszból is tud jót előhozni. Természetesen akkor, ha tudjuk, hogy melyik útra kell lépni. Luther olyan jól mondja, jól gondold meg, melyik lóra ülsz fel. A sátán lovára, vagy az Isten lovára? Mert ha felültél, akkor a ló vágtat veled. Az egyik a kárhozatba, a másik pedig Isten világába. Hitvallási irataimban benne van, hogy az embernek van szabad akarata arra, hogy tisztességes, úgymond polgári életet éljen. De ez önmagában még kevés. Kevés ahhoz, hogy az ember eljusson az Isten ismeretre. Szükséges a szövetség. Az a kapcsolat, amiben ott van, hogy én mindent megteszek az Istenért, és valószínűleg az Isten is megtesz értem mindent. Olyan szépen domborodik ez ki a babiloni történetek közül, ismerjük bizonyára Sidrák, Misák és Abednégó történetét, amikor kemencébe vetik őket. És ők előtte azt mondják, bizakodunk abban, hogy az Istenünk megment minket. De ha nem is mentene meg, mi akkor sem tagadjuk meg őt. Ha meg kell halni, akkor sem tagadom meg őt. Márpedig mindannyiunknak meg kell egyszer halni. És ha valaki nem tagadja meg a nyomorúság között sem az Istenét, az elmondhatja, hogy valamit megtanult ebben a világban. Nem valamit, a legtöbbet. Akkor tudja, hogy az ő élete nem csak a halálig szól, hanem a halál után is. Tudja, hogy a halál az nem pont, hanem kettős pont. Tudja azt, hogy az Isten hívja, és erre a hívásra válaszolnia kell. Tudja azt, hogyha valami fontosat akar elérni ebben a világban, akkor igenis az Isten szövetség kötési akaratára kell, hogy hagyatkozzon. És ha ő azt mondja, hogy jöjj hozzám, akkor én elindulok ő felé. Mert a szövetségkötésből fakad minden jó. Akkor veszem észre, hogy ha ebben a szövetségben benne vagyok, mert elfogadtam, akkor veszem észre, hogy az Isten mindazt megadja nekem, amire szükségem van. És a legszükségesebb az, amit nem tudok magamnak megteremteni. Mert ha kaptam erőt, kaptam készséget a munkára, akkor tudok alkotni, és nem halok éhen. De ez még kevés a boldogsághoz. Ha sok-sok pénzem van, vagyonom, hatalmam, befolyásom, miniszteri bársonyszékem, még ez is kevés a boldogsághoz. A boldogságot nem lehet megvenni, nem lehet elcserélni semmire. Azt az Isten adja. Az Isten békességén keresztül. És az ember ebben a világban sok-sok minden után rohangálva, önmagát megvalósítani akarva, egy valamit akar. Azt, hogy respektálják az embertársai, azt, hogy békességet nyerjen önmagában. Hogy észrevegye, ő annyira fontos teremtménye az Istennek, hogy az Isten képes volt még a fiát is halálra szánni. A szeretetnek ekkora jele láttán, ha valaki mégis elfordul az Istentől, akkor a legnagyobb lehetőségéről mondott le az életben. Mert semmi más nem fontosabb ebben a világban, mint az Isten tudat. Hiszen, hogyha az Istent elfogadom, akkor az Isten lakozik én bennem, és én is lakozom ő benne. Felbonthatatlan ez az egység. Ezért érdemes áldozatot hozni. Ezért érdemes az Isten felé fordulni. Ezért érdemes másokat is oda vezetni. Mert hogy ez lenne minden egyes keresztény feladata. És mivel ennek a világnak a szavára az ember valamiért jobban hallgat, mint az Isten szavára, ezért szülők nem vezetik oda a gyermekeiket az Istenhez, nagyszülők nem szólnak az Istenről unokáiknak, és így szép lassan elfordul az ember az Istenétől. De az Isten szeret minket. Éppen ezért meg is dorgálja az övéit. És minden egyes dorgálás után az ember tudja, hogy Istent kell elfogadnia. Éppen ezért az Isten hitet nem tudják kiirtani az emberek közül. Mert mindig lesznek olyanok, akik azt mondják, én most már megoldást akarok az életemben. És a megoldás az nem tőlem jön. Már tudja, hogy nincs ereje, csak egy lehetősége, hogy az Istent elfogadja. És akkor megtörténik a csoda, mert mindaz, ami fontos, ami pénzen nem megvehető, az beköszönt az életünkbe. És ennél többet az ember ebben a földi világban nem tud elérni. Pál azt mondja itt a fejezet végén, ezért tehát testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. Vagyis az Isten ígéretének az örökösei. Ha az Isten ígér, akkor be is tartja. Ahogy az Ószövetségben olvashatjuk, nem ember az Isten, hogy hazudnék. Ha az Isten mond valamit, akkor az be is tartja. Csak az ő órája másképp ketyeg. és néha olyan nehéz nekünk kivárni. Augustinus édesanyja, Mónika 30 éven keresztül imádkozott. Vannak olyan egyházak, ahol külön felszólítják a híveket arra, még a szószékről is, hogy nos, vezeted-e az ima naplódat? Ima napló egy kis könyvecske, amiben minden nap beírja, hogy most miért imádkozott. Vezetünk-e mi ima naplót? Nem olyat, amiben beleírjuk, hanem esetleg a szívünkbe belevéssük azt, amit fontosnak tartunk, vagy akit fontosnak tartunk. Imádkozunk-e nap mint nap? Ha ezt megtesszük, akkor kezd kivirágozni az Isten üzenete a mi életünkben, akkor értjük meg bőjtben, gyakran a szenvedésre figyelve is ennek a mai vasárnapnak a felszólítását, hogy létár-e, azaz örüljetek. Örüljetek, ismét mondom, örüljetek. Imádkozzunk. Istenünk, mennyi atyánk, aki jól tudod, mire van szükségünk, és megadod mindennapi kenyerünket. Megadod a mindennapi kenyeret azoknak is, akik nem kérik tőled. Kérünk téged, tégy szabaddá az életünkért való aggódástól, hogy minél inkább keressük a te országodat, és itt ragaszkodjunk Jézus Krisztushoz, akit nekünk is az élet kenyeréül adtál. Amen.